Jó estét kívánok hallgatóinknak, ez itt a Szószátyár műsora, aki nem este hallgatja, annak mást kívánok, de csupa jót. Itt ül velem a stúdióban
Nádasdy Ádám.
Én pedig Kálmán László vagyok. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy ebben a szétszakított országban, ahol amúgy is olyan nagy árkok vannak különböző csoportok között, mi is megosztjuk a közvéleményt. Ezt tapasztalom most ezen a héten, meg a múlt héten többször is tapasztaltam sajnálattal. Különösen úgy tűnik, hogy a sajtóban dolgozó ismerőseink, barátaink körében, de valószínűleg máshol is. A hétvégén Havas Henrik a műsorában nyíltan a szemembe mondta, hogy túl engedékeny vagyok, talán nem ezt a szót használta, de így értette. Aztán ezt tisztáztuk, ezt a félreértést, hogy valójában csak néhány mondatot kapott el a műsorból, lehet ilyen is egyébként, hogy nem hallgatják elég figyelmesen, de hát ezzel szembe kell néznünk, hogy valahogy ketté osztjuk az országot, azokra, akik szerint túlengedékenyek vagyunk, és azokra,
az Élet és Irodalomban is volt pár héttel, vagy egy-két hónappal ezelőtt egy olvasói levél, amely hát bírálta a műsorunkat. Persze volt dicsérő is. Na most azt azért szeretném leszögezni, hogy ez tudományos ismeretterjesztő műsor. Szubjektív véleményekkel nem foglalkozunk, vagy azokat persze az érdekesség kedvéért megismertetjük. Tehát olyan kérem, mint a növénytani vagy táplálkozás tudományi műsorban a spenótról beszélnénk, és erre valaki betelefonál, hogy ő hogy utálja a spenótot, és miért adnak annyi spenótot a menzán. Hát erre most mit mondjon a botanikus? Hát ő
Nem teljesen jó a hasonlat, mert mi van akkor, hogyha mondjuk egy orvos telefonál be, és azt mondja, hogy a spenót fogyasztás az káros az egészségre. Nem káros nyilván, csak a példakedvéért mondom.
Ez olyan
és
volna,
hogy azt nekünk illene mondanunk, hogy nehogy az emberek tele egyék magukat spenóttal.
Jó, Laci, de ez olyan volna, mintha valaki betelefonálni, és azt mondaná, hogy nem vettük észre, hogy valamely dolog csak múltidejű igékre érvényes, tehát valóban ez a szakmánkba vágna, hogy egy fontos tudományos korlátozást nem említettünk, de az nem szubjektív. Az nem ízlés dolog, ha az orvos betelefonál, hogy most a tréfás hülyeséget tovább vive, a spenótban káros anyagok vannak, és ezért fogyasztása hülyeséget okoz. Ne arra, hogy nem erről van, szóval akkor ez nem egy szubjektív.
De szerintem, akik minket bírálnak, azok szintén nem tekintik ezt szubjektívnak. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a magyar művelt norma szerint egy bizonyos kifejezés kerülendő, akkor ő úgy gondolja, hogy objektíve beszélt a magyar művelt normáról. Én inkább azzal hárítanám el ezt a fajta ellenvetést, hogy egyszerűen nem igaz. Tehát szerintem mi igenis el szoktuk mondani, hogy a magyar művelt beszélők ezt nem kedvelik, vagy hogy...
Hát tehát néha szerintem annyira nyilvánvaló.
Meg szoktuk mondani ezt a... Én inkább azért furcsálom ezt a dolgot, mert azért, hogy nem mondjuk azt, hogy ezt tilos mondani, vagy ezt tessék kerülni, vagy ilyesmi, hanem úgy fogalmazzuk meg, hogy a művelt emberek ezt nem nagyon használják. Attól mi még nem vagyunk, nem tudom, egyébként nem is feladatunk, hogy bármit
hát nem,
gyűjtsünk.
Azért mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, az illemtan, az Istenér, meg az öltözködés kultúra, meg hát, hogy viselkedjünk, hogy köszönjünk egymásnak, hol beszéljünk így, úgy amúgy, de ez nem ez a műsor, hát ez a nyelvvel foglalkozik. Ez olyan, mintha nem tudom én, az anatómia, a tankönyvben azt akarnák, hogy ne legyenek benne azok a mesztelen képek, amiken minden rajta van, vagy legyen odaírva mindjárt a lapajára, hogy az így nem szabad az utcára kimenni.
Jó, én nem értek vele teljesen egyet, mert ugyanakkor egy csomószor igenis mondjuk, hogy én ilyet nem mondanék, meg én szerintem ez teljesen jó. Igen, ilyeneket mondanak. Éppen a legutóbbi műsorunk, ami ilyen hatalmas hullámokat keltett, már most már két műsor óta szó volt erről a témáról, a Vave plusz Létige, ugye, hogy meg van csinálva. Erről mi magunk mondtuk, hogy ez teljesen korrekt magyar nyelven van, de persze ezt nem úgy értettük, mint értékítéletet, hanem úgy, hogy több száz éve a magyar beszélők ezt használják, a legfentebb stíl beszélői is használják.
Egyfelől Madách Imre, elsősorban. Másfelől, Laci, azért ne haragudj, ha én, mint képzett nyelvész, azt mondom, hogy én ezt használom, vagy én ezt nem használom, bocsáss meg, akkor az adat. Én eléggé ismerem a szakmát, hogy magamról meg tudom mondani, mint a képzett pszichológus meg tudja magáról mondani, hogy szokott-e gyűlöletet érezni az anyósa iránt, vagy nem szokott, míg a laikus ezt azért nem tudja objektíven megítélni.
Jó, ez így van, de most egy kicsit már más mondasz, mint az előbb, tehát nem az a probléma, hogy mi egyáltalán ezt nem hozzuk szóba, és ilyesmiről nem beszélünk. Szerintem igenis, meg szóba hozzuk, csak esetleg nem ezzel a ezzel a, nem tudom, szigorú hozzáállással, hogy már pedig ilyet ne tessék mondani, vagy ilyesmi. De hát ez szerintem
vérmérséklet kérdése. Az olvasói telefonálások, ilyenek vannak, hogy de zavarja, mondja valaki. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy minket ettől tessék megkímélni, hogy önt mi zavarja, és mi nem zavarja, mert ez nem az a műsor.
Jó, hát nem szakszerű a kérdés, de értjük,
más valaki hogy... azt mondja, hogy nem tudom micsodát, rosszul használják, és leír egy jelenséget, amit széles körben is mindenki használ. Hát erre én, mint nyelvész, nem mondhatom, hogy rosszul használják, ha egyszer használják. Más valaki azt írja, nem tudom micsodát, feleslegesen óvatoskodónak érzi. Még az is lehet, hogy igaza van, de felesleges, meg óvatoskodó, meg érzi, ezek olyan kifejezések, amik nem valók.
Ádám, de mi is mondunk ilyet, szerintem mi is mondunk ilyet. Az igaz, hogy sokszor nem szakszerűen fogalmazzák meg a kérdést, tehát az, hogy őt az zavarja, azt valószínűleg úgy érti igazából, hogy ő úgy gondolja, hogy így nem illik, vagy neki szokatlan, de ilyeneket mi is mondunk szerintem. Szóval én nem lennék ilyen... Nem határolnám el ilyen élesen azt, hogy mi az, amiről beszélhetünk, és mi az, amiről nem, mert igenis mi is szoktuk mondani, hogy én ezt nem mondanám. Meg...
Ismétlem, ha én azt mondom, hogy én ezt nem mondanám, tessenek elfogadni az adat. Én szakember vagyok, te is szakember vagy, azért vagyunk szakemberek, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy ezt mondom, vagy nem mondom. Ez fontos, hogy ma élemedett korú, bölcsész végzettségű, nyelvész szakember, urak ma Budapesten valamit mondanak, vagy nem mondanak. Ez egy fontos adat. Érted? Én ezt, mint adat közül.
Sokszor egyébként azért is bizonytalankodunk, mert nem minden adatot ismerünk jól, azt, hogy ezt össze kéne gyűjteni, meg kéne nézni reprezentatív mintán. Tehát sokszor csak azt mondjuk, hogy én azt hiszem, hogy ilyet szoktak mondani, vagy én azt hiszem, hogy ilyet a művelt emberek is szoktak mondani, vagy olyasmiket szoktunk mondani, hogy én azt hiszem, hogy az ország sok részén mondanak ilyet, tehát hogy lehet, hogy tájnyelvi, de nem kutattuk, és akkor ilyenkor persze nem nyilatkozhatunk teljes biztonságban. De nem azért bírálnak minket, mert bizonytalankodunk, mert azt megértik szerintem, hanem hogy nem vagyunk elég szigorúak akkor, amikor valamire azt mondjuk, hogy hát ezt ritkán halljuk így, vagy nem szokás így mondani, hogy akkor ehelyett azt kellene, úgy kellene fogalmaznunk, hogy ne tessék ilyet mondani, vagy ilyesmi, de ez nem a mi stílusunk.
Hát egyszerűen. Az illemtem volna, és ismétlem, az nagyon fontos. Én csak javasolni tudom a Klubrádiónak, ha gondolják, indítsanak nyelvi illemtani műsort, és ott mondják el, hogy idős hölgyel, aki egy emelettel alattunk lakik a liftben, milyen köszönési formát kell használni. Ez borzasztóan fontos és érdekes, de nem itt.
Jó, na most egyébként vannak olyan... hallgatói kérdések is, amelyek nem egészen a nyelvi helyességre vonatkoznak, hogy őket zavarja, vagy bizarnak érzi, vagy idegennek érezi bizonyos kifejezést, hanem olyanok, amik valóban a nyelvhasználatra vonatkoznak, de nem egészen nyelvi szempontból. Mi ezekkel nem szoktunk foglalkozni, de azért most a példakedvéért két kérdésre azért én kitérnék, ami ilyen jellegű. Nyelvi probléma nincs vele, csak használatbeli probléma. Az egyik az egy korábbi adásunkra reagál, és meg akarja mondani nekünk a tutit, mint ami mi azt egyébként nem tudnánk, például a súly és a tömeg dolgában. Egy korábbi műsorban azt mondtuk, hogy persze tudjuk mi, hogy a súly meg a tömeg nem ugyanaz, de az, hogy az emberek a krumpli, azt mondják, hogy 2 kiló krumpli, hogy annyi a súlya, ezt nézzük el. Na most felvilágosít minket a hallgató, hogy más a mértékegysége, más a fogalma, ezt mi tudjuk. Igen. Ezt mi tudjuk, ráadásul a tömeg az egy annyira kényes dolog, mert valójában a tömeg olyan nagyon elvont fogalom, ugye azt jelenti, hogy egy test az milyen, mennyire tehetetlen a ráható erőkkel szemben, körülbelül ezt fejezi ki, aztán vannak neki más fizikai értelmezései is, de igazából nagyon elvont, és amit valójában mérünk, az igazából a súlya a dolgoknak, hiszen a mérleg az azt méri, hogy a gravitáció milyen erővel hat arra a tárgyra.
Pontosan.
Vagy esetleg az, hogy a modernebb mérlegek, hogy milyen nyomást gyakorol egy felületre, de az az erőt méri, tehát valójában ilyenkor súlyt mérünk, igen, és visszakövetkeztetünk a tömegre. De nem ez volt a lényege a válaszunknak, hanem az, hogy tehát nem azt akartuk mi mondani, hogy tessék össze-vissza beszélni, hanem azt, hogy a nyelv az nem mindig azt szolgálja, hogy a lehető legnagyobb precizitással fejezzük ki magunkat. Ugye jól mondom?
Pontosan, hát a tudósok egyébként a nyelvet, amit ők úgy neveznek kicsit lenézően, hogy természetes nyelv, ez az úgynevezett nyelv, ezt ők bizony elég lenézően kezelik, és hát a matematikusok nagyon okosan már 1700-as években rájöttök, hogy helyett jelzési rendszereket kell használni, mert különben nem lesz világos, hogy és, meg és vagy és vagy, és így tovább. Na most hát gondoljunk arra, hogy a nyelvnek éppen, hogy nem az a feladata, hogy tudományosan precíz legyen, tessék a kockás füzetre gondolni mindig, amely nem kockás a szó, ugye, mértani értelemben, mert nem kockák vannak benne, hanem négyzetek vannak benne, tehát lehet négyzethálós vagy négyzetrácsos füzetnek hívni, és gondolom iparilag ez is a neve, de a mindennapi életben természetesen kockás füzetnek mondom én is. Ilyen a nejlon zacskó, amely valójában polietilén tasak, mint az bármely közértes megmondhatja nekünk, de hát én továbbra is nejlon zacskónak hívom.
Igen, tehát amit mi mondtunk ezzel kapcsolatban, az csak az, hogy nem kell minden beszédhelyzetben mindig a legpontosabb kifejezést használni.
Nem kell.
Sokszor nem is lehet, és sokszor nem is kell. A kockás füzettel már múltkor is mondtam, hogy nem értek egyet, mert azon kockák vannak, csak egy kétdimenziós vetületük.
Jó, akkor te más hívsz kockának. És mi van a napfelkeltével?
Mi van a napfelkeltével?
Hát a napfelkeltével az, hogy a nap egyáltalán nem kell fel, a nap egy helyben áll.
Na igen, ez nagyon érdekes, hogy van egy...
És a földgolyó elfordul alatta már, bocsánatot kérem.
Igen, van egy olyan határvonal, ahonnan az ember már tényleg hajlamos azt mondani, hogy hülyeség az a bizonyos vélemény, amikor már nem is a precizitást kérik számon a nyelvhasználaton, hanem valamiféle logikát.
Igen.
De ugye ez az a tipikus hallgatói kérdés, amikor azt mondják, hogy a felszáll a buszra, az neki olyan furcsa, mert hogy az embernek nincs szárnya.
Igen.
Ez az a kategória, ami már nem is a pedantéria, nem arról van szó, hogy a lehető legprecízebben fejezzük ki magunkat, hanem úgy, ahogy nem természetes a magyar nyelvben.
Jó, mert nem érti a metaforát, vagy visszabontja a metaforát, és elkezdi szóról-szóra.
Igen, de ilyenkor aztán tényleg azt mondhatjuk csak, hogy a magyar nyelvben ezt úgy mondják, vagy úgy is mondják, hogy felszállni a buszra, és kész. Nagyon érdekes egyébként ugyanez a hallgatónk, aki a súly és a tömeg dolgában akart eligazítani minket, szintén elmagyarázta nekünk, hogy mi a különbség az elem és a telep között, mert egy korábbi műsorban ezek együtt szerepeltek.
Én voltam a bűnös.
Az, igen, hogy nem elég vagyunk elég precízek, és mindenre azt mondjuk, hogy elem.
Igen.
És valóban úgy van, hogy a telep szót nem használják a hétköznapi nyelven az emberek, és ez a szomorú tény, idézőjelbe tettem, hogy szomorú, mert én nem bánom.
Igen.
Egyszerűen arról van szó, hogy a hétköznapi elnevezése ezeknek a cuccoknak, vagy akkumulátor, aksi, vagy pedig elem. És a telepet csak szövegekben használják, és ez nem baj. Tehát ez legfeljebb azt mondhatjuk, hogyha valaki azt mondja, hogy túl engedékenyek vagyunk, hogy ha valaki szakszöveget ír, akkor a legnagyobb szigorral utasítjuk, hogy használja a megfelelő terminust.
Én is ezzel egyetértek.
De engedékenyek vagyunk a hétköznapi nyelvhasználókkal szemben, legyenek lazák és pontatlanok.
Én nem vagyok hajlandó ebbe az utcába belemenni, én nem vagyok engedékeny, mert én nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármit megengedjek, vagy megtiltsak. Hát ez a műsor nem erről szól.
Jó, csak vicceltem. De egyébként azért elmondom a magyarázatot, a hallgató magyarázatát, tehát ahogy egyébként ezeknek a szavaknak a története, vagy a eredeti jelentése, vagy korábbi jelentése is mutatja, az elem az egy elemi elem, az egy olyan, ami egyetlen egy cellából áll, míg a telep, az mint a telep szó, ugye gondoljunk arra, mint a lakótelep, ahol sok ház van, az egy több ilyen elemből álló, több cellából álló konglomerátum, amik azt hiszem sorba szoktak lenni kapcsolva, de lehet, hogy párhuzamosan. Nem, azt hiszem sorba.
Sorba kötött.
A 4,5 voltos elem az 3 sorba kapcsolt 1,5 voltos elem.
Vagyis
rosszul mondtam?
Igen, rosszul
a 4,5 voltos telep.
Úgy van.
Az 3 sorba kötött 1,5 voltos elem.
Jó, ezek mind nagyon érdekesek, de akkor a Jónás a cethal gyomrában is helytelen, mert a cethal az nem hal, hanem az egy emlős, és így tovább, és így tovább. Hát a nyelv ezer ilyesmit csinál, ebben él, ez a lényege, és hogyha hirtelen valaki észrevesz valami pontatlanságot, akkor nehéz a laikusnak abból visszamászni a nyelv langyos mocsarába.
Igen, de mi van, hogyha zavarja? Itt van például egy nyugdíjas orvos, aki telefonált nekünk, a nevét nem mondta el, következőt mondta, nagyon gyakran hallja emberrel kapcsolatban, hogy egészségügyi problémái vannak.
Igen.
ez innen idézted azt, hogy feleslegesen óvatoskodónak érzi, mert az embereknek egészségi problémáik szoktak lenni, vagy a betegségükkel van problémájuk, nem pedig az egészségügyjel. Ugye, tehát az egészségügyit az szerinte csak intézményekkel kapcsolatban lehet mondani, egészségügyi problémái a kórházrendszernek vannak, meg az egész magyar egészségügynek. Az embereknek nem egészségügyi, hanem egészségi problémái vannak. Na most ez melyik kategória? Ez az-e, ahol azt mondjuk, hogy bizony a hétköznapi beszédben nem vagyunk olyan precízek?
Igen.
Vagy...
Igen,
jó,
is.
De hol kezdődik az, amikor tényleg azt mondjuk, hogy keverednek a fogalmak, és rosszul használunk egy-egy...
Laci,
Mondhatjuk, hogy nem kifejezéseket rosszul használni, az lehetetlen. Igen, és van olyan, amikor valaki rosszul használ.
A doktor úr azt írja, nagyon gyakran hallja emberrel kapcsolatban. Most ezt nagyon gyakran hallja, nem jelent mást, félrejtés nem okoz. Én is így mondanám, hogy az édesapjának egészségügyi problémái vannak, nekem ez természetes. Ezt én egy adatközlő vagyok most ebben az esetben, és nekem van elég szakképzettségem ahhoz, hogy észrevegyem, hogy a környezetem is sok tucat, vagy talán sok száz hozzám hasonló iskolázott ember így mondja. Nekem egyáltalán nem tűnik fel, ha valaki azt mondja,
és figyelj,
hogy egészségügyi
probléma. Annyira nem félreérthető, hogy például egy házi orvosnak, akinek tényleg az egészségügyel vannak gondjai, az nem is fogalmazna így, hogy neki egészségügyi problémái vannak,
bizony,
hanem azt mondaná, hogy az egészségügyel vannak problémái.
Igen.
Tehát ez egyáltalán nem félreérthető, soha nem használható, nem lehet felcserélni őket.
A doktor úr azt írja, hogy feleslegesen óvatoskodónak érzi. Érezze, hát természetesen ezt nem kifogásolhatjuk, ha ő feleslegesen óvatoskodónak érzi.
Hát,
köszönjük.
Nem én értem, az egészségi problémám van, az kicsit túlságosan arra utal, hogy én beteg vagyok. Míg az egészségügyi probléma az lehet, hogy csak az, hogy el kell mennem szűrésre, vagy ő úgy érzi, hogy finomítjuk ezzel a dolgot.
Ez így
de
van.
Hát ilyet rengetegszer tesznek
ez
a beszélők.
De ő azt írja, hogy feleslegesen óvatoskodónak érzi, én meg nem
azt
érzem
bízzuk a beszélőre, hogy ő feleslegesnek.
Pontosan. És hát az, hogy hát ismétlem, érezze továbbra is így, köszönjük, hogy őszinte volt velünk, és érzéseit elénk tárta, de mint nyelvészek azt tudjuk mondani, hogy a mai magyar köznyelvben ez elfogadó.
Sőt, tudod, mire gondoltam, hogy szerintem más nyelvekben ugyanez van. Tehát ha belegondolok, hogy angolul is a health és a healthcare, azok a nagyon-nagyon sok esetben felcserélhetők.
Igen.
Talán inkább a fordított irányba, hogy a healthcare helyett, tehát az egészségügy helyett is health használatos.
Elképzelhető. Igen.
És szerintem, hogyha jól sejtem, akkor ez más nyelvekben is ugyanígy felmerülhet. Egyszerűen azért, mert az emberek nem nagyon ritkán kerülnek olyan helyzetbe, hogy ezt a kettő, hogy a kettő megkülönböztetésére
igen,
szükség
igen.
legyen. Mert általában kiderül a beszédből, hogy melyikről beszélünk.
De hát az is úgy eufemizmusnak hívják, amikor egy kicsit enyhítünk, azt mondjuk, hogy pénzügyi problémái vannak. Hát az se azt jelenti, hogy a bankjával összeveszett, vagy
igen,
egyáltalán a pénzügyminisztériummal, hanem hogy nincs pénze. Hát beteg a zsebe. Sajnos igen, igaza van a doktor úrnak, feleslegesen óvatoskodónak érzi tudományos szempontból. Én azt mondom, persze ez már szociológia és nem igazán nyelvészet, hogy az óvatoskodás, hogy felesleges-e vagy se, mint ahogy mondtad, azt rá kell bízni a beszélőre.
Bizony nagyon sokszor óvatoskodunk, és hát igen.
Mondjuk meg Bendl Juditnak, hogy a katona szó az valóban a katona. Hadd olvassam fel, már olyan édes kérdés. Azt mondja, vajon a katona szó késsel vágott apró ételfalat jelentése honnan eredhet? Asszonyom, metafora. Egyszerű metafora, ahogy a katonák állnak szépen, hát ilyen saktáblaszerűen elrendezve sorba, négy elől, aztán mögötte négy, aztán mögötte négy. Ha fölvágok egy darab kenyeret, vagy egy darab sajtot, akkor pontosan ugyanúgy helyezkednek el a kis darabkák. Metafora.
Igen, nem mindenki értelmezi így, mert én olyan értelmezést is hallottam, hogy ugye katonának azt nevezik, amikor a kis kenyérkockák tetején van még valami általában szalonna, nagyon sok ember erről számol be.
Nem.
És hogy olyan, csak mondom, igen, hogy olyan, mintha a lovon ülő kis katonák lennének. Van, aki a katonának csak azt a kis szalonna darabkát nevezi, amit a kenyér tetejére szoktak rakni. Én megnéztem egyébként.
Ez helytelen, és engem ez zavar. Ez bosszantó,
ne tessék komolyan
venni.
Ezt
tiltani kell, igen.
Megnéztem egyébként a magyar nyelv történeti etimológiai szótárában, ahol bevallják férfiasan, hogy nem tudják, hogy hogy alakult ki ez a jelentése a katonának, mert ez a katona szó egyébként egy nagyon régi vándorszó, a görögtől az összes balkáni nyelven keresztül a magyarban mindenhol előfordul.
Illír, albán.
Így van, valamilyen régi balkáni nyelvből származik, és ez a használata, hogy kis kockákra vágott kenyér rajta szalon a darabokkal, ez valószínűleg, azt hiszem ők is ezt mondják, hogy valószínűleg képes kifejezés, de nincs dokumentálva, nem tudjuk.
Nálunk otthon egy darab sajtot fölvágtak, arra is azt mondták, tényleg? Hogy katonákat csinálnak.
Nem, nálunk is ez a kenyérre ültetett szalonnadarabka volt.
Nálunk bármi, ami ilyen hát, saktábla-szerű elrendezésben jött.
Jó. Van itt még az előző műsorunkkal kapcsolatban a reakció, egyébként elég sok, de hát most nyilván nem lesz mindenre időnk. Nagyon érdekes Pápai Eszternek a megjegyzése, a legutóbbi adás egyik fő témájához szeretnék felhozni egy példát, ami nekem nagyon bántja a fülemet. A szakszerűtlen fogalmazáson ne lovagoljunk, értjük, hogy mit jelent szokatlan neki. Kíváncsi vagyok, hogy önök szerint helyes-e, amikor így dicsérik a gyereket, illetve közvetetten a szüleit, milyen okos ez a gyerek, látszik, hogy foglalkozva van vele. Ebből én úgy érzem, mintha a gyerek egy tárgy lenne, aki elszenvedi a foglalkozást, holott a gyerekkel való foglalkozás, időtöltés, interaktív dolog. Szerintem úgy lenne helyes, látszik, hogy sokat foglalkoznak, vagy foglalkoztok vele. Persze, hogy úgy is helyes lenne. Én egyébként érzem a szokatlanságát. Nem elítélem, mert én nagyon engedékeny vagyok, csak megjegyzem, hogy egyetértek abban, hogy szokatlanabb, mint a többi, de ezt következik mind abból, amit a múlt adásban elmondtunk, hogyha nagyon gyorsan fölidéznénk, ugye három ige csoportot különböztettünk meg, az egyik az, amelyik tárgyas ige, és ahol az, ami a tárgy szerepét szokta játszani, az mégis azt tesszük alanyjá, és ezt hívjuk szenvedőszerkezetnek.
A sír fel van tárva.
A sír fel van tárva, ezek mindig jók. Vannak a páciens alanyú igék, amelyek tárgyatlanak ugyan, de az alanyuk az nem egy aktív cselekvő, hanem elszenvedi a folyamatot.
A csónak ki van száradva.
A csónak ki van száradva, és van a harmadik, az, amik az aktív igék, vagy ágens alanyú igék, ahol az alany az valóban cselekvő, és azoknál megoszlanak a vélemények, ingadozik a használat, egy csomó igénél van ez az alak, egy csomónál nincs. Igen. Attól is függ, hogy az eredmény állapot, ugye az, hogy mi az esemény eredménye, az mennyire világos.
Igen, most ám, csak, hogy
a foglalkozva van vele, az egyikbe se illik bele, úgyhogy ezért igen, érzi igen, a hallgatónk, igen,
jó,
hogy
vagy leginkább
furcsa.
Mégiscsak a tárgyas igéhez illik, csak hát nem tárgyesetet vonz, hanem eszközhatárodót vonz.
Ugye akivel foglalkoznak, igen, ez egy igen, tárgyatlan ige.
És akit abajgatnak, ugye a gyerek van. Abajgatva van, a gyerekkel foglalkozva van.
És mivel értelmileg valóban a gyerek szenvedi el idézőjelben ezt a folyamatot, ezért kerülhet mégis elő ez a szerkezet, igen. Egyesek igen. Nyilván használják, nekem egy kicsit szokatlan, és azért szokatlan, mert jól vesz észre hallgatunk, hogy ez kilóg a nyelvrendszeréből, de nem azért, amit ő mond, hogy olyan, mintha a gyerek egy tárgy lenne, aki elszenvedi a foglalkozást.
Ez indokolatlan ez a hozzáfűzött.
Mert ugye tudjuk, hogy a tárgy az egyáltalán nem mindig van. A nyelvtani tárgy nem jelent tárgyiasítást, hanem azért, mert nem formailag, nyelvtanilag nem tárgy esetben van, hanem valvel, toldalékos, tehát eszközhatárolás.
Igen, olyan, mint az, hogy gondolva van rá. Ugye, az, van, tehát a vonzatos igék azok ebből a szempontból valóban bízva van benne. Egyre furcsábbak, ugye direkt mondom.
Ez ugye, tehát egy negyedik ige csoport, amiről a múlt adásban nem beszéltünk, és azért nem beszéltünk róla, mert ezekkel tényleg periférikus, ritka ez a fajta
szerkezet. És az, hogy ki van szúrva vele.
Ki van szúrva vele,
igen. Az ugyanez.
Nem olyan rossz.
Egyáltalán nem olyan rossz. Igen,
igen, de hát igen. Akkor erről az ige csoportról is, és nagyon szépen megköszönjük, hogy felhívta a figyelmünket.
Igen. Tehát a vonzatos igék, amelyeknek mély szerkezetében a vonzat páciensként jelenik meg, a gyereket foglalkozom tulajdonképpen.
És akivel kiszúrnak, ugye az nyilván elszenvedi ezt a folyamatot, igen. Tehát szintén páciens ennek a szereplőnek a szerepe,
de nem
csak
tárgy.
Nem tárgy. Igen. És ezért nyelvtanilag nyilván egy kicsit furcsa, amikor igen. Ilyen szenvedő féle szerkezetben használjuk. Egyébként más nyelvekben, a passzív szerkezeteknél sokszor megengedik ezt a fajta szerkezetet, akkor is, hogyha előjárós vagy esetragos a bővítmény. Az angolban például.
The house is lived in. A
laknak
házban
benne.
Lakva van. Igen.
Lakva van
igen.
Benne. Tehát én nem mondom, hogy az angol hatásra keletkezik ez a szerkezet, mert ezt értjük a magyar alapján is, hogy hogyan keletkezett. Létezik, de periférikus, és talán kicsit szokatlan. és most a hírek erejéig egy kis szünetet tartunk. Jó estét kívánok, vagy aki napközben hallgatja, jó napot kívánok. Folytatjuk a Szószátyár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Van sok érdekes kérdés, megint hallgatói kérdéseket fogunk sorra venni, amennyire idő jut. Itt nem tudom, hogy jól hallottam-e a nevét, én hallgattam meg az üzenetet, Takácsné.
Igen.
Megvan, ugye?
Megvan.
Kérdése.
Mit mond?
Azt mondja, a feltételes módú igék nagy részénél, most itt megint nem teljesen szakszerű ez a kérdésfeltevés, de sikoljunk erre fölött. Nem feltételes módúakról van szó. Láthatóak, felsorolhatóak, leírhatóak. Fölöslegesnek tartom az A hangot beletenni. Pár éve hallja, így zavarja. Otthon nem így tanultuk, az iskolában ma már így tanítják-e? Kérdezi.
Jó. Hát ugye azt tudjuk válaszolni, hogy az, hogy valami fölösleges, az egyáltalán nem tartozik ide.
Hát úgy érti, hogy anélkül jobb lenne. Mondom, a szakszerűtlenségeket
nem kell.
Jó. Tehát ő úgy érti, hogy ha nem lenne ott az A, neki jobban hangzana, természetesebb lenne. A feltételes mód
joga.
Pedig, hát rengetegszer hallom a médiában is, hogy a 6-7-es igéket úgy hívják, hogy feltételes módú igék, ezt nagyon sokan elkövetik ezt a hibát. Nem, a feltételes mód az a na, ne, stb.
Igen. De nem is igék, mert a láthatóak, felsorolhatóak, ezek melléknév igenevek, legjobb esetben
Persze.
is nem igék. Azért szeretném még egyszer leszögezni, hogy az, hogy valami felesleges, az a tudományban nagyon nehezen megragadható. Gondoljunk a klasszikus példára, a férfiak melbimbójára. Miért van a férfiaknak melbimbója, miért nem küszöbölte ki a természet, a genetika sok tízezer éves fejlődése során ezt, ami teljesen fölösleges. Nem sok értelme van azt válaszolni, hogy ez egy hiba a természettől, hogy nem szabadult meg ettől, mert mi a fenéért szabadult volna meg tőle.
Egyébként a filozófikusabb hajlamú hallgatók ebbe lehet, hogy bele fognak kötni, mert hiszen a nyelv az nem teljesen a természet alkotása, azt egy beszélő közösség emberek alkotják.
Nem, ezt nem lehet emberi alkotásnak nevezni, mert tőlünk függetlenül működik. Itt van ez a példa.
De hogy ugyanolyan elvek alkotják-e, mint az evolúció, hogy tényleg ennyire át lehet fordítani
teljesen.
Az egyiket a másikra?
Én szerintem... nagyon konzervatív nyelvész vagyok, és én ezt szeretném hirdetni, hogy a nyelv, mint íme itt van ez az óak, több eszemet ki az ördög akart, ez kialkotta ezt meg, ez egyszer csak
Ez egy mutáció?
Ez egy mutáció, pontosan.
Egyébként akkor se a melbimból jó példa, mert az éppen, hogy nem egy mutáció, hanem
hát, hogy nem következett be egy mutáció. Úgy van. Kérem szépen, elgondolkoztam, mert azért most tényleg tegyünk úgy, mint mondjuk a kémikus, vagy az orvos, lát egy jelenséget, és hát ez az, amit a hallgató nem tett meg, mert csak egyetlen példatípust hozott, a hatóak. Ugye mindig ilyet hozott.
Hát ő erre figyelt föl nyilván.
Elkezdjük tágítani a kísérleti teret, mint a kémikus, azt mondjuk, hogy na jó, akkor a hőmérsékletet kezdjük változtatni, akkor a nyomást kezdjük változtatni, akkor adjunk hozzá ezt, akkor fűtsük, mit tudom én. Tehát kezdjük azzal, hogy kendő. Van ilyen többes szám, hogy kendőek?
Nincsen.
Ajtó? Nincsen. Ajtóak. Vajon miért nincsen? Hát mert ezek főnevek. Jó, rendben van. Néző és író. Ezek igéből vannak képezve. Bejöttek a nézőek a színházba?
Nem.
Tiltakozást fogalmaztak meg az íróak? Nem. Miért nincs nézőek és íróak, hogyha egyszer ezek igéből képzett
Igen évnek néznek ki.
Igen évnek.
De valójában főnévként használjuk őket.
Főnevek. Helyes. Ez talán azzal is lehet hát igazolni, hogy például nincs fokozásuk. Tehát egyik bátyám író, a másik meg még íróbb önálló. Ugye ez csak tréfásan képzelhető el. Jó, akkor mi van az ijesztő? Az már megy. Ezek a jelenségek ijesztőek. Nekem megy, én mondok ilyet. Laci?
Nekem is.
Rendben.
Nekem is.
Sőt, vonzó.
Az ijesztők, az furcsább is nekem.
Vonzó. Ezek a nők vonzóak.
Vagy vonzók. Ebben az esetben nekem minden
úgy kettő. Van. Én akkor szeretném leszögezni, hogy minden példámban, amit mondok, a sima K, az jó lesz persze. Mert a régi szabály azt mondja, hogy magánhangzó végű szóhoz K, a többes szám. Kendő, kendők, ajtó, ajtók, ijesztő, ijesztők.
Nekem ugye, az ijesztők az furcsa, de ugye, hogyha arról, ingadozást figyelünk meg, az is elárul valamit.
Pontosan, tehát valójában Takácsné arról beszél, hogy az A hang, és persze az E hang is, ugye én mindig két példát hozok, csak ő nem vette észre. Figyeljük meg, tehát a néző írónál nincsen nézőek, íróak, az ijesztő vonzónál van ijesztőek, vonzóak. Most ettől az a jelenség nekem a nyelvésznek borzasztó izgalmas, mert ez azt jelenti, hogy a főnevek nem, a melléknevek igen.
De mondjuk nem néztünk meg minden melléknév fajtát, mert ez az, hogy ijesztő meg vonzó, ezek még igéből képzett melléknevek. Mi van az ó, ő végül nem igéből képzett melléknevek?
Hát ez az, ez nagyon érdekes. Olcsó, ezek a termékek.
Nekem olcsók.
Nekem is olcsók, de az olcsóak, ha ezt hallod, az az érzésed, hogy nem magyar anyanyelvű az illető? Mert ugye ez igazán a mérce.
Hát illetve a mérce az, hogy megtaláljuk-e az élő beszédben, hogyha körbejárunk, és jól figyelünk.
Kicsit olyan hát, gyorsított eljárással azt mondja valaki, hogy szerintem ezek túl olcsóak, ezeket ne vedd meg.
Előfordulhat.
Ugye? Szerintem. Tehát ez magyarul van, nagyon érdekes, átüt a melléknévre. Dicső, lehet, hogy a te őseid nagyon... Mondjad?
Dicsők, de a dicsőt én nem nagyon használom, tehát jó, kevés tapasztalatom van róla, ezt tényleg úgy kéne, hogy megvizsgálni a szövegekben, a korpuszban.
Igen, jó, igen.
De vegyük azt, hogy első, alsó, utolsó, hogy ezek mind ó-ő végűek, és nem igéből vannak képezve.
Ezek nem mennek, ugye, nem? Ugye elsőek nem, nincsen. Nem. Jó, lévő, az alatta lévőeket is szed ki? Vagy az alatta lévőket is szed
nekem,
ki?
Jó, csak, nekem a lévők a
csak a lévők, egyetértek. De akkor szeretném leszögezni, tehát, hogy a lázító és a szárító között gyakran, ugye ez mutatja a szófaji különbséget, mert a szárító az egy főnév, az udvar végén állnak a szárítók, a lázító az egy melléknév, a beszédei sajnos túlzottan lázítóak, lehet mondani, lázítókat is lehet, azt mindig lehet mondani. A nyelvésznek ez azért izgalmas, mert úgy látszik, hogy a beszélők egy olyan, hát talán nyelvtanilag nem túl tájékozott beszélő, mint akinek a betelefonálása miatt most beszélünk, azok is tudják a fejükben, vagy érzik, vagy mondja egy jobb szót, hogy mi a főnév és mi a melléknév. Azt mondjuk például, hogy a vizsgák kötelezők, vagy kötelezőek, mert az melléknév, de ezek a hallgatók levelezők, és sohasem levelezőek, mert az főnév. Tehát én hallatlan érdeklődéssel és örömmel nézem a nyelvünknek ezt a gazdagodását, ezt a finomodását, ha tetszik, egy új lap nyílik a nyelvtankönyvben, ami hát jó, nekünk mindig érdekes. A főnév, melléknév megkülönböztetése az ó, ő végűeknél a többes számban.
A nyelvészt egyébként az is izgatja, nem csak az, hogy megjelenik egy ilyen új jel. Egyébként nem tudom, hogy ez mennyire új, ezt, erről van valami értesülésed?
Azért ez a mi életünk alatt történt, úgy veszem észre.
De a nyelvészt még az is érdekli, nem tudom, hogy a hallgatót mennyire érdekli, hogy vajon miért, vagy mitől. Mondhatod azt, hogyha evolucionisták akarunk lenni, hogy ez valami mutáció, de egyébként én nem vagyok mindig híve az evolúciós hasonlatoknak, hogy itt valóban lehet-e nyelvi értelme mutációról beszélni. Általában megvan az oka ezeknek a nyelvi változásoknak, ami nem azt jelenti, hogy előre meg tudjuk mondani, hogy az fog történni, hanem ne is mondjunk okot, mondjuk azt, hogy motivum vagy befolyásoló tényező.
Na jó, most
én szerintem arról van szó, hogy van a magyar szavaknak egy része, de csak melléknevek, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, ahol annak ellenére, hogy magánhangzóra végződik a szótő, mégis ott van ez az A-E kötőhangzó, ezek az ú-ű végűek, ugye? Mert az, hogy savanyúak, igen, az nagyon-nagyon régen így általános a magyarban, és nem savanyúk.
Egyszerűek.
egyszerűek, és itt az új ű végűeknél mondhatjuk azt, hogy rendszeresen megjelenik ez az AE. Ezen kívül még az I végűeknél is van ilyen, de ott csak azok, annál az I-nél, ami egy ilyen helynévképző, tehát pestiek,
na.
És hazaiak.
Ezek nagyon cikik, ezek
cikik, az... és nem cikiek.
Ugye?
Ezért mondom, hogy az I-ből csak az az I, amelyik képzőhelység, helynévből.
Ja, értem, mit mondasz. Igen, értem, hogy tehát, ja igen, és akkor én, ha azt mondom, hogy ercsiek, akkor érzem, hogy ott van az ercsi i, még egy i, így jól van. Lehet, nem mondom ki.
Hogy ez egy helynek. Igen. Most ez azt jelenti, hogy már volt egy csoportja a magyar melléknevekkel, amelyben ez a bizonyos betolakodó a-e kötőhangzó jelen volt, annak ellenére, hogy magánhangzóra végződtek.
Karcsúak.
Így van. És ez sokkal régebbi, mint az OÖ utáni, de úgy tűnik, hogy én legalábbis arra gyanakszom, hogy ez egy átterjedés, ugye átterjedt az UÜ végűekről, meg arról a bizonyos fajta íkről, átterjedt az OÖ végűekről.
Vagyis a nyelvtan nem bonyolódik, hanem egyszerűsödik, mert azt mondja, hogy a magánhangzó végű melléknevek kapjanak eket.
Kivéve a nyílt, tehát az AE végűek nem, nyilván.
Na jó, igen, világos. Igen.
De hogy ha már a magas, vagy felső nyelvállásúak az új, meg sokszor az I az kap, akkor kapjan az OÖ is.
Én mondhatom, hogy a bambák is kapja, és a két A összevonódik ává, hát akár, ugye, és akkor még egyszerűbb lesz. És a hülyék, ugye két E, hülyek, két E, hosszú évé vonódik össze.
Hát ez már egy elemzés, ez már nem egy megfigyelhető valami. De szóval mondom, az eredete szerintem ennek, hogy az OÖ végűek után is oda kerül egy ilyen A, E, ez szerintem az lehet, hogy az újjuk rendszeresen így, az új végűek rendszeresen igen. Így viselkednek.
Vagyis azt kell mondanom, hogy természetesen az, hogy ez valakit zavar, hát kérem, teljesen megértjük, szíve joga, de nem erre a műsorra tartozik, hogy ki mi zavar. Kettő. Ha valaki úgy érzi, hogy ez hibás, akkor az álljon meg egy percre és gondolkozzon, mert nagyon finom elemzés van mögötte, amit még az egyszerű, kevéssé iskolázott beszélő is el tud végezni. Ezért mondom, hogy ez nem emberi alkotás, ez ugyanolyan, mint az emésztés, amely tudja, hogy ha ilyen ételt kap, ezt kell csinálni, olyan ételt kap, azt kell csinálni. Tehát tudja, hogy mi a melléknév, mikor azt mondja, hogy ezek a vizsgák a levelezők számára kötelezőek, mondta az igencsak egyszerű asszonytitkárnő az egyetemen. És látszik, hogy pontosan tudja, hogy mi a melléknév, de ha ezt így elmondanám neki, akkor vonogatná vele, hát de régen járt ő már iskolába.
Na most mielőtt a hallgató azt hiszi, hogy ez ennyire egyszerű, mint ahogy elmondtuk, ezennél még sokkal bonyolultabb, csak nem tudom, hogy mennyire közérthető az, hogyha még tovább elemezzük ezt. Én azért mindenképpen még legalább két tényezőt meg kell említeni. Az egyik az, hogy ha ingadozás figyelhető meg, mégpedig ezeknél az új végű mellékneveknél igenis megfigyelhető ingadozás, hiszen így is, meg úgy is lehet mondani. Lehet, hogy az egyik ember csak mindig így mondja, a másik mindig úgy.
Igen.
Az is lehet, hogy ugyanaz az ember is hol így mondja, hol úgy. Nagyon igen. Sokféle lehet. Akkor bizony felébred az emberekben az a kérdés, és ez is természetes, valamelyik következő műsorunkban egy szakemberrel is fogunk erről beszélni, hogy mi ennek a pszichológiai alapja. Egy pszichológust próbálunk megkörnyékezni.
Becserkészni, igen.
Hogyha van két alak, olcsók és olcsóak, akkor az emberekben van egy igény arra, hogy az egyiket preferálják, vagy hogy mondjam, helyesnek nevezzék ki, igaz? Általában azt, ami nekik megszokottabb, vagy éppen betelefonálnak a mi műsorunkba, hogy mi mondjuk meg, hogy melyik a helyes.
Igen.
És ez nagyon sokszor van olyankor, amikor kétféle alak létezik, és különösen igen. Akkor, hogyha nem érezzük valamelyik alakon, hogy tájnyelvi, vagy nem érezzük, hogy egy bizonyos szociális rétegre, vagy igen. Helyzetre jellemző. Az olcsók olcsóaknál én nem érzem például, hogy az egyik az úriasabb lenne, vagy tájnyelvibb lenne.
Másfelől én várom, hogy a nyelvművelők, hogy mondjam, hát most egy kicsit tréfásan fejezem ki magam, ráharapjanak erre, mert ők gyakran nagyon helyesen azt szokták csinálni, hogyha van kétféle, akkor elkezdik azt javasolni, hogy az egyiket ilyen értelemben, a másikat olyan értelemben használjuk, hogy ezzel valóban gazdagodjon, finomodjon a kifejezés.
De ezt maguktól is csinálják az emberek, mert amit jelentés Lásra. Hasadásnak szoktak nevezni, az pont eznek a spontán megvalósulása, hogy van kétféle
igen,
alak.
Igen, igazad van.
Család, cseléd.
Igen, igen.
És az emberek igen. elkezdik az egyiket más értelemben használni, igazad mint a másikat. Van.
Ezért ez nagyon ide tartozik, ugyanis a döntők és a döntőek nekem már egyértelmű, a döntők az a sportban van, holnap lesznek a döntők, de ezek a kifogásaid, vagy ezek a szempontok, ezek döntőek, mondanám én. Igen. És ugyanúgy a hiányzók és a hiányzóak. A hiányzók az iskolában van, írt fel a hiányzókat, és az adatokat innen vett ki, és a hiányzóakat majd holnap meghozom, mert azok a hiányzó adatok. Tehát nagyon szépen mutatja a kettősséget.
Igen. De mivel ingadozás van, ne várjuk azt, hogy ezt mindig következetesen így fogják a beszélők használni.
Mi van
csak
azok,
egy tendencia.
Igen. Mi van azokkal a melléknevekkel, és ugye ezek a magyarban nagyon furcsák, amik nemzetiséget, vagy hát embercsoportot jeleznek, mint az arab. Ugye tudjuk, hogy azokat főnévként szoktuk ragozni, arabok és nem arabak. Szemben a rendes melléknevekkel, ahol lehet boldogok vagy boldogak, ugye, sőt, komikusak, csak az lehet.
Ennél bonyolultabb a helyzet, a melléknevek általában ak-ek többes számot kapnak, és a boldog az inkább a kivétel, illetve a gökkövégűek azok, tehát vakok, boldogok, stb. Az egy nagyobb kivételes osztály, nagyok, azt is ide számíthatjuk.
Igaz.
De a legnagyobb részük az ak-ek.
Így van. Nyitótő, ugye, ahogy nevezzük igen. a nyelvészetbe. Most csak azt akarom kérdezni, hogy mi van az ó-ő végűekkel. Hát jó, nem sok van, de eszembe jut a zsidó például. Igen. Na most, ha én melléknévként használom, ugye, tehát azt mondom, hogy áthatja egy zsidó érzület az ő regényét például, akkor, vagy azt mondtuk a múltkor egyszer, hogy a zsidó nyelvekről beszéltünk, ugye a hidd is, meg így tovább. Mondhatom-e azt, hogy ezek a nyelvek zsidóak?
Nem.
Nem mondhatom, ugye? Nem. Tehát ilyen értelemben az őrzi a főnévi jellegű ragozását, mint az arab-arabok, a zsidó-zsidók, tehát oda ez nem furakodik be.
Igen. Így utólag jól meg tudjuk magyarázni, hogy miért nem mondják, ugye? Megőrzi a főnévét.
A bantu...
Ha meg elkezdene mégis megváltozni, akkor azt is meg tudnánk magyarázni.
Na de várjál, ezek a népdalok bantuak? Nem, ezek a népdalok bantuk, és ezek a népdalok hindiek?
Nem.
Nem, hindik. Jó, tehát akkor ezek szerint a nemzetiség vagy embercsoport névnél sohasem jön be ez az akek. Jó. Az olcsóak nekem már egyre...
És akkor van egy másik tényező, amit még nem lehet ilyenkor elfelejteni, hogy a hallgató példái is ilyenek voltak, meg egyáltalán ez az ó-ő végűek közül nagyon gyakori, az, ami igenév, ami valójában melléknév igenév, és ugye azt tanultuk az iskolában, hogy az ilyen kétarcú szófaj, picit melléknévként viselkedik, más szempontból meg azért igei tulajdonságai vannak. Na vajon ebből a szempontból hogy viselkedik? Ezt a tényezőt ugye eddig nem említettük, hogy az ó-ő végűek közül lehet, hogy az igenevek még külön speciálisan viselkednek. Ki kéne próbálni?
Szerintem ugyanúgy viselkednek, mint a melléknevek, nem? Tehát jó, a döntő, most igen, most csak a döntő, az melléknév, igen, hát igen, igen. Ugye, ha igen, akkor igen, mert ezek döntőek, ezek a problémák,
én
mert nem, ők döntenek.
Nem érzem úgy, Ádám, hogy ugyanúgy viselkednek. Én szerintem akkor, amikor igazi melléknév, igenévről van szó, akkor nem kaphatják meg ezt az alt. Tehát én nem mondanék olyat, hogy a hálókocsiban alvóakat kell először ellenőrizni. Tehát ugye honnan lehet megismerni, hogy valami igazán melléknév, igenév és nem melléknév? Hát egyrészt onnan, hogy nem egy állandósult használat, mint a néző meg a döntő.
De nem főnév, ez már ne haragudjál a hálókocsiban alvókat, mert oda tetted a tét.
Bocsánat, hogy ezt akartam mondani, hogy onnan ismerhetők meg az igenevek, hogy a vonzataik jelen lehetnek. Ugye ez így őrzik meg az igei tulajdonságokat.
Ez igaz. Igen.
Tehát ha azt mondod, hogy a tegnapi filmet néző, akkor mivel ott van a tárgy, ez mutatja, hogy mivel az igen megőrizte a tárgyi bővítményét, ezért ilyenkor igenévnek kell tekinteni.
Igazadban
és
is a hálókocsiban.
Hogy a tegnapi filmet nézőnek milyen a többes száma, az én nyelvérzékem szerint a tegnapi filmet nézők, és az, hogy a tegnapi filmet nézőek, az
olyan
teljesen rosszul hangzik.
Jó, erre én azt válaszolnám, hogy mert a színházban se beszélünk arról, hogy bementek a nézőek a terembe.
De az főnév, ez pedig melléknév,
igen.
Tehát én azt mondanám, hogy a melléknevekre átterjedt, vagy átterjedőben van ez az A, de mintha a melléknév igenevekre ez nem terjed neki.
És várjál, a ládák közül az itt maradóak, azokat latesszük, a új lakásba menőeket, meg a másik
nekem
oldalra.
Borzasztóan hangzik? Sokkal rosszabbul, mint az olcsóak. Tehát ezek valahogy azt is érzi a beszélő, úgy tűnik, értettem, hogy nem igazán, nem igazi melléknevek, hanem melléknévi igenevek, és ezért egy picit más a viselkedés.
Értettem. Na most a vizsgák kötelezőek. Ugye azt mondtuk, hogy az létezik, a kötelezők mellett persze. A vizsgák mindenki számára kötelezőek. Ez nem gyengíti a te érvedet?
Hát a számára nem gyengíti az én érvemet, mert ez most nagyon messzire vezetne minket. Ahogy a számára az mennyire egy stabil
igei
bővítmény, hogy azt is mondjuk, hogy számomra ismeretlen, pedig az nem is igen év.
Igazad van. Jó. Bocsánat. Tehát akkor szögezzük le, az O-Ö végű melléknevek, különösen akkor, hogyha az O-Ö végződés igazi végződés, tehát levelez ő, bánt ó, akkor a mai magyar nyelven már egyre gyakrabban ak-ek többes számot kapnak, és nem csak k többes számot.
Valószínűleg az új ő végűek mintájára, mint amilyen a savanyú meg a keserű.
És a pestiek, vagy debreceniek, kolozsváriak mintájára.
Egyébként, ha az én sejtésem jó, ugye ez nagyon érdekes, mert többször is belefutottunk abba, hogy a nyelvi változásokat utólag jól meg tudjuk magyarázni, hogy miért pont az változott, mi hatott rá, stb. Anélkül, hogy előre meg tudnánk jósolni, hogy mi fog változni.
De ez az orvostudományban is így van, hát azt én nem tudom megmondani, hogy te holnap megbetegszel-e, nem tudom micsodába, de aztán a lefolyását, azt nagyon szépen tudom dokumentálni.
Igen, de az okait nem biztos. Hát talán az okait is részben. Na most, ha jók az előérzeteim, akkor legalábbis nem tartom kizártnak, hogy finoman, óvatosan fogalmazzak, hogy ez a folyamat nem áll meg itt, és át fog terjedni az ivégűekre is, meg esetleg a melléknévigenevekre is. Tehát lehet, hogy 50 év múlva már teljesen természetes lesz az, hogy az ezt a könyvet olvasóak, holott ma még ez nagyon idegenül hangzik, továbbá lehet, hogy teljesen természetes lesz az is, hogy cikiek. Sőt, cikiek, én most nem kerestem rá az interneten, de még el tudom képzelni, hogy már el is hangzik időnként. Tehát, hogy ha már úgy szokott lenni ez a nyelvi változás, hogyha egy nagy szóosztálynak egy kis részére elkezd átterjedni, és annak egy hangtani jel, vagy formai jellegzetessége van, tehát az ivégőeknek egy részére, vagy jelentős részére már átterjedt egy bizonyos jelenség, akkor az könnyen átszülemkedik, megtámadja a többi hasonló formájút is, tehát a többi ivégét.
Pontosabban, mert törlődik a feltételek közül az, ami még jelenleg él, hogy az i végződésnek helyképzőnek kell lennie, Kolozsvár, kolozsvári, hogy akkor lehet csinálni, vagy kell csinálni. Ugye törlődik ez a szabály, és azt mondom, hogy hát ezek nagyon gagyiak ezek a megoldások. Én nem tudom, hogy mondanám, de ugye erről beszélsz, hogy ez a következő. Igen, és hogy cikiek vagytok.
És nem véletlen, hogy pont ez a feltétel törlődik, mert ez nem látható, ez ugye nincs ráírva, ez csak a használatára vonatkozik. A formai, az alakja szerint az ívégű, egyik is ívégű, másik
igen,
is
igen, ívégű. Igen.
Hát ilyen formai alapon nagyon gyakran átvándorol egy
ugye,
jelenség.
Annak semmiféle jelét nem látjuk, hogy főnevekre ez megtörténne. Tehát ismétlem, senki nem mondja azt, hogy a beszélő fegyelmezetlen, a beszélő rendetlen, a beszélő nem tart be szabályokat, mert azt senki nem mondja, hogy a darálóak az udvar végén állnak, mert azok darálók, és senki nem mondja, hogy a kéményseprőek holnap jönnek, mert az főnév.
Annak ellenére, hogy ilyenkor mindig el szoktam mondani azt az élményemet, hogy egyszer Velencén nyaraltunk, és oda néha jön ilyen vándorcirkusz, és akkor egy hangos beszélőn egy autóról hirdetik a cirkuszt, hogy itt a cirkusz, és akkor kiabálták, hogy artisták, oroszlánok, óriás kígyóak. Ezt kiabálták, de hát lehet, hogy viccből, tehát hogy ez
nem tartom valószínűleg. Ironikus használat. Igen, de jó, igen. Óriás kígyóak. Persze, igen, hát mint hogyha melléknév lenne. Igen, mert ijesztőek, ugye igen. Az állatok. Igen.
Jó, nagyon szépen köszönjük hallgatóink figyelmét, ha kitartott mostanáig. és találkozunk a jövő héten. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.